Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
A Hetes stúdió következő órájában a Klubrádió túlsúlyban lesz most, és Horváth Zoltán, a HVG volt főszerkesztője, magányoskodik, mert Váradi Júlia és Bolgár György van még velem, de azt hiszem, hogy azért kiegyensúlyozottságra fogunk törekedni, és mint külsős nagyon fogunk tisztelni a véleményeddel. Hogy hol kezdjük? Hát én hadd kezdjem kicsit távolról, tengeren túlról. Trumpnak két olyan lépése van, ami az európai politikára egyrészt hatással van, másrészt a véleményetekre nagyon kíváncsi vagyok. Egyfelől azt mondta, hogy azok az egyetemek, amelyeken pro-palesztán tüntetések és újabb őrjöngések lesznek, elveszítik a kreditjüket, másrészt azok a diákok, akik nem amerikai állampolgárok, és részt vesznek ezekben az őrjöngésekben, ezeket kiteszi az Egyesült Államokból, mint ahogy a bevándorlókat elkezdtek kitenni. Mi a véleményetek erről? Ez is hülyeség? Zoli.
A színház zajlik, mert lényegében ezek nem a lényeget érintő, úgy értem az amerikai lélet lényegét érintő dolgok. A választó az a 70 millió, nem tudom, amelyik ugye, vagy annál több is, aki rászavazott, az szerintem teljes egészében egyetért ezzel a dologgal, mert mi képezzük ki ezt a sok idegent, aki majd versenytársként jelentkezik. Nem ismerem a pontos statisztikákat, de a kínai hallgatók száma valami eszméletlen magas a amerikai egyetemeket, de nyugat-európai egyetemén is, hát ugye egy ilyen személyes élményt oszthatok meg, hogy a unokám most vett át a diplomáját a Londonba, és néztük az interneten a felvonulást. A felvonuló diplomára átvevők 70%-a ázsiai volt. Uh-huh. Na most ez abszolút elmegy az amerikai közönségnek, akik hát azt mondják, tanulni jöttetek ide, nem politizálni, hát nagyon ugrátok. Ahogy mit szólnak az amerikai egyetek, azt nem tudom, mert ebből élnek. Ezért ők nagyon sok pénzt kapnak.
Hát azért nem egészen, mert az amerikai egyetemek pont a finanszírozást veszélyeztetik, amikor engedik ezeket a politikai őrületeket, mert több finanszírozó cég vezetője közölte, még egyszer ilyen lesz a Yale Egyetemen, hogy szétverik az auditorium maximumot a pro-palesztáj tüntetők, akkor befejezik a finanszírozást.
Azt megmondjam, az, aki más véleményen van, majd az finanszírozni fog.
Engem az foglalkoztat ebből tulajdonképpen, hogy visszaemlékezve én egy kicsit közelebbről láttam amerikai egyetemeket ott élvén egy nem túl hosszú ideig, és az volt mindig a benyomásom, hogy ezek a szabadság szigetei. Tehát ezeken a helyeken, az amerikai egyetemeken azt tanítják meg, amit már egyébként a középiskolában is elvileg meg kéne tanítani, hogy az ember hogyan éljen úgy, hogy az mindenkinek jó legyen. Na most engem borzasztóan bántott, amikor hallottam, hogy mit csinálnak azok, akik szétverik az egyetemet, mert a palesztinok mellett foglalnak állást, de ha bárki mellett hasonlóképpen foglalnak állást, engem az is nagyon megdöbbentene, mert ez nem volt szokásban.
Mint hogyha ilyen agresszívan és erőszakosan
pontosan
foglalnának állást.
Igen, na most ez nem jellemző szerintem, itt egészen felborulhatott az erkölcsi rend az Egyesült Államokban, ebből is látszik, és amiről beszéltél az előbb a kínai egyetemistákról, azért azt is hozzáteszem, hogy az volt a tapasztalat, mondjuk ez jó régen volt, 10-20 évvel ezelőtt, hogy az egyetemen a kínai diákok olyan hihetetlenül tehetségesen, olyan szorgalmasan, olyan odaadóan vettek részt az oktatásban, hogy minden helyzetben ők voltak a legjobbak. Úgyhogy az volt a, tudom, mondjuk én a természettudományos kutatásnak a peremén ott kicsit belelestem, hogy mi történik, és ott ez volt a tapasztalat. Tehát ők nem bánják azt, hogyha olyanok jönnek, akik mindegy, hogy honnan csak okosak, hogy ma mi van, hogy bánják-e ma, az már egy másik kérdés.
Hát nehéz ügy, biztos, hogy nem ez a lényege a trumpi politikának, vagy a trumpi politika első két hetének, de tipikusan egy olyan dolog, amit Trump hatalmi szóval akar elintézni, és miután ez látszik a döntő módszernek, hiszen aláírt egy millió rendeletet, és ezek fontosabb, meg kevésbé fontos dolgokat is tartalmaznak, azt gondolja, ez a felfogás a politizálásról, meg a kormányzásról, majd én megmondom, mit kell csinálni, mi legyen, intézkedem is, és azonnal vágják ki ezeket, dobják ki azokat, szereljék le emezeket, én megmondom azt is azonnal kapásból, hogy ki okozta ezt a szörnyű légi balesetet, légi szerencsétlenséget Washingtonban, hogy összeütközött ugye egy utasszállítógép és egy katonai helikopter. Természetesen igen, azért, mert egy sokféleségi programot vezetett be, amerikai intézményeknél ösztönözték azt, hogy különböző ilyen-olyan fogyatékosságokkal bíró embereket is vegyenek föl, ha egyéb kizáró ok nincs, akár még a légirányításhoz is, de ez nem azt jelenti, hogy süketeket, vakokat vesznek föl oda, ahol látni meg hallani kell, hanem különböző módon segítik az ő beilleszkedésüket, ami egy normális emberbaráti program. De ő azonnal tudja, hogy mi a hiba, nyilván a süket és vak eresztette egymásnak ezt a két légi járművet, én tehát majd itt rendet teszek, becsületes fehér emberek mindenféle képességek birtokában fogják irányítani a légi közlekedést is.
Férfiak? Most,
igen, hát főleg férfiak, persze, mert na, nőket is segíteni kell, mert hát sajnos kevesebbet tudnak sok területen, de ezzel nem úgy kell segíteni, hogy beengedjük őket olyan helyekre, amelyekre alkalmatlanok, lehet, hogy a hadseregből is kipucoljuk őket előbb-utóbb, most még őket talán első fordulóban nem, de azért nem való ez nekik. Szóval a lényeg az, hogy az egyetemi felfordulásokra nyilván valamilyen módon reagálni kell, bár Amerikában ezt nem lehetne úgy, mint ahogy például Európában vagy Magyarországon, már csak azért sem, mert számos egyetem valójában nem függ közvetlenül az államtól, de hogy milyen hatósági beavatkozással, milyen erőszakos megnyilvánulásokat lehet megszüntetni, vagy legalábbis azzal fenyegetni, ha ti ezt csináljátok, akkor én viszont kidoblak titeket Amerikából. Ez a dolgok kezelésének a legegyszerűbb, legdurvább, és valószínűleg legigazságtalanabb módja is.
Viszont a leggyorsabb.
Igen, de Trump érzi, hogy ezzel van probléma, hogy sokan Amerikában, akár az egyetemeken is megütköztek azon, hogy ezek a palesztin párti tüntetők milyen erőszakosak, hogy milyen módon próbálják rákényszeríteni a véleményüket a többségre, akár az egyetem vezetésére is, és ezen valamilyen módon segíteni kell, és biztos, hogy az amerikai... Igen, azért, és ez nyilván a társadalom többségének valamilyen igazságérzetével találkozik is, hogy na ezt abba kell hagyni. Csak azon a módon kellene abba hagyni, ahogy egy bejáratott demokrácia működik. Lehet véleményt, elnöki véleményt kifejteni, lehet bizonyos intézkedéseket is hozni, csak nem úgy, hogy én megmondom, az meg ki van rúgva, és akkor elküldjük az illegális bevándorlók 11 millióját majd a világba, ha minden nap 1000 illegális bevándorlót föltennének repülőgépre, nem fognak, akkor is egy évben 365 ezret küldenének el. 10 év alatt 3 millió 650 ezret. 40 év kellene ahhoz, hogy az összes illegális bevándorlót kizsuppolják Amerikából. Tehát fizikailag is lehetetlen, most a gazdasági, egyéb is emberi és ilyen problémákról nem beszélek. Csak Trump úgy képzeli a világot, hogy én megmondom, kivágjuk, börtönbe csukjuk, véget vetünk.
Nyilván az is osztálja, hogy 4 éve van.
Jó, de hát az nem olyan biztos, mert ugye mindent
fel lehet. Szóval róla, hogy majd módosítja, hát az már tényleg nem.
Elég öreg vagyok már azokhoz képest, akik az asztalnál ülnek, és én emlékszem, hogy az egyetemi aktivizmus az nem egy forradalmi találmány ma Amerikában, hiszen csak a vietnámi háború idejére gondolunk, ahol még a Nemzeti Gárdát is bevetették. Ehhez képest,
Igen, volt ott már fegyverhasználat is, meg minden.
Hogy énekelték Ford and in Ohio.
No, jöjjünk haza. Megint bombariadók vannak, és most már azt lehet mondani, több ország titkosszolgálata vagy hatóságai vizsgálata után, hogy ukrán és orosz szálakat találnak ebben a dologban.
Most már az orosz hangsúlyozza ezek elsősorban.
Hát igen, elsősorban az orosz, mint hogy feltételezhető, hogy egyedül Oroszország érdeke egy ilyen.
Az Origóval az ukránt.
Igen?
Az Origóval az ukránt. Tehát a jobboldali kormányzatban az ukrán vonalat hangsúlyozza.
Akkor lehet, hogy orosz.
Mindenki kereste, hogy ennek az egésznek mi értelme van. Emberek millióinak anyagiak okoznak iszonyatos gondot családoknak, gyerekeknek, sokkolják a gyerekeket, tehát ez egy nagyon durva dolog, hogy a jó Istenben nem lehet a végére járni.
Ez milyen? A cél. Ez a cél, hogy gondot okozzanak, pánikot okozzanak, felazítsanak, gyakorlatilag az egész unortodox hadviselés, aminek a kellős közepében vagyunk, mert a véres csatákról szólnak időnként a jelentések, de ami a háttérben zajlik, annak az eredményeit látjuk, például az ilyen adott esetben a környező országokon végig söprő iskolai bomba merénylet járvány, ami Szlovénia,
Szlovákia, országokat
tesztelik. Hát nem merénylet, hanem csak merénylete való fenyegetés szerencsére.
Gyakorlatilag egy valóban, valószínűleg egyfajta felazítás, egyfajta tesztelés, egyfajta hangulatkeltés.
Figyelik, hogy hogyan reagálnak a különböző országok
szervei, kormányai. És a tényező, gondolom, ahol ezt majd erre majd okot látnak, ott majd közbe fognak lépni, és még keményebb intézkedésekkel fogják mindazt megcsinálni, amit szívük szerint megcsinálnak, de adott esetben demokratikus ellensúlyok miatt esetleg nem tudnak.
Én azon gondolkoztam, hogy úgy rémlik nekem legalábbis, hogy amikor korábban voltak ezek a csodálatos kis bombariadók, hogy egy-egy gyerek nem akart kémia dolgozatot írni, és betelefonált, hogy bomba van a pincében. De olyankor, amikor tényleg probléma volt, akkor mindig volt egy feltétel. Tehát valaki jelezte, hogy én a bombát majd hatástalanítani fogom, hogyha ezt és ezt teljesítitek. Tehát a bombariadónak legfeljebb ilyen módon félelemkeltő hatása van, de hát semmi komoly dolog nincsen mögötte. Tehát ez biztos, hogy semmi más célt nem szolgál, mint frusztrálni akar nagyon sok irányban. Tehát részben az borzasztó, hogy a gyerekek megijednek. Egyébként ennek személy szerint, mint nagymama tanúja voltam. De azon kívül persze a hatóságokat akarják összezavarni. Csak hogy melyik hatóságokat?
És kik?
És hogy főleg kik, így és van. Milyen érdekből. Na most vannak szerintetek erre már a titkos szolgálatok kutatásaiban feltételezések? Láttok erre bármiféle mondatot?
Miből gondolod, a titkos szolgálatok?
Nem, de hogy valaki leírte bármit, ami vezetne egy megoldáshoz, hogy mégis merre érdemes keresni.
Mert a VPN-en keresztül csinálják, és sajnos nem lehet amiatt a forrásos hozzájutni, nem úgy, mint ez az amatőr magyar, aki 12 alkalommal küldött fenyegető tartalmú a budapesti nagykövetségeknek, úgy lekapták, mint a Sic most, szerencsétlen iszonyú mit fog ülni. Hát ő a saját képéről küldte valószínűleg. Ezek sokkal okosabbak, ezek az oroszok, gondolom, hogy az oroszok.
Hát ez nyilván valamilyen szervezet, ez nem egy-két magánember, nem is egy terrorista csoport, mert az terrorista merényleteket hajtana végre.
Nem,
ez valamilyen zavart akar okozni a normális működésben, a társadalomban, kormányok.
Hát azért ez már sok, tavaly óta zajlik.
Egy titkos szolgálat nem hülyeskedni szokott, zavarokat akar okozni, kellemetlenséget. Hát ki akar Európában, mert ez európai országokat érint, ki akarhat Európában kellemetlenséget okozni? Az ukránok? Nem hiszem, mert nagyon rá vannak szorulva Európának. Hát akkor...
Jó, én viszont óvalintenék, hogy legyincsük, és azt mondjuk, hogy ez egy puszta ijesztgetés, mert természetesen, hogyha igazán zavart akarnak kelteni, akkor ez egy bevezető akció, és gyakorlatilag,
hát
a kellő hatás elérése érdekében előfordulhat egy-egy pukkantás, aminek adott esetben következményei vannak. Tehát emlékezzünk csak a magyar amatőrök, vagy a szlovák amatőrök által elvégzett ilyen budapesti bombamerényletekre annak idején a választások előtt, ugye annó, aminek ugye természetesen nem
Tordján,
szerencsére nem volt,
igen, szerencsére nem volt.
Aranykéz utca.
Ez gyakorlatilag egy politikai hisztériának az előadása, ott sikeresen egyébként. Tehát várjuk csak ki a végét, és igenis azt mondom, hogy komolyan kell venni minden fenyegetést, és úgy kell reagálni rá, ahogy ilyen protokollok előírják, mert ne adj Isten, hogy csak egyszer előforduljon.
Persze, hát komolyan kell venni.
Az a vicc, azt mondod, hogy várjuk ki a végét. Nem lesz vége. lehet, hogy ennek a sorozatnak így vége lesz, de a világ úgy változott technikailag is, ja, hogy
úgy
hát ugye az internet megjelenése előtt, ha valaki fenyegetni akart valakit, akkor mondjuk és előre akartak közölni, elküldött egy levelet, igen? És nem egyszerre száz valahány, igen, és nem száz valahány helyre, száz különböző címre.
Most megnyomsz egy gombot, és ezer
helyre kimegy. Abba, és most egy pillanat alatt a világ összes iskolájába el lehetne küldeni ilyet, vagyis ennek nem lesz vége, az egyik tanul a másiktól, akár az egyik titkos szolgált a másiktól, az egyik őrült a másiktól, az egyik agresszív ember a másik terrorista csoporttól, és amikor azt látja, hogy egy őrült belehajt a békésen vásárló tömegbe egy vásárló utcában, és elgázol nem tudom én hány tucat embert, és meghal közöttük ennyi és ennyi, akkor azt mondja, hú de jó, nekem is annyi felháborító élményem van, és annyi sérelmem, én is beléjük hajtok, és ezt megcsinálják Kínától, Németországon át, Franciaországig. Tehát azt kell mondanom, hogy nem tudjuk kivárni a végét, ennek nem lesz vége, ilyen világban élünk, egyre szörnyűbben terjed az erőszak is, hogy aztán például az erőszak elleni védekezésben, mert ott is nyilván van technikai fejlődés, jobban lehet összehangolni, jobban lehet védekezni, jobban lehet a lakosságot felkészíteni és értesíteni, mint korábban, de attól tartok, hogy ez a veszélyesség, ez nem fog csökkenni.
Györikám, ezt a feltámadó dühöt olyan átéléssel adtad elő, hogy kezdek félni.
Komolyan mondom, elkezdtem félni, és azt is gondolom, hogy a 21. század az a félelem százada lett ettől. Már egy jó ideje félünk, nem?
Persze.
Én már a Gyuritól kezdtem.
A válaszreakciók közé sorolható nyilván, ami Németországban történik, az SD megerősödése, és az, hogy most már a CDU politikusok is azt mondják, hogy hát akkor most már föl kéne ébredni, a merkelizmust el kéne felejteni, akkor menjenek ki, akiknek nincs tartózkodási engedélyük. Igen, mert belehajtanak a vásárló tömegbe, őrültek meg, nem
vagy
őrültek.
Egy afgán menekült késsel megöl két
embert. De mondjátok meg nekem, hogy hogy tanul a világ akkor, amikor Angliában megszületett az ítélet a gyerekgyilkossal, az afgán származású gyerekgyilkosról, és a bírói ítélet indoklásában kihangsúlyozták, hogy nem tekinthető terrorcselekménynek.
Jó,
ez is a liberalizmus, mi ez Isten ez?
De hogy minek tekintik, az persze fontos, de annál sokkal fontosabb az, hogy egyelőre azt azért nagyon keveset halljuk, hogy azok, akik valóban elkövetik ezeket a félelmetes dolgokat, hogy azokat megtalálják. Tehát nagyon kis töredékét találják meg azoknak, akikről tudjuk, hogy itt vannak valahol a közel.
Miért itt volt ez a New Orleans-i megint csak tömeges gázolás, ahol 14 ember ölt meg, de egy amerikai születésű, igaz, muszlim volt, de amerikai, de nem bevándorló.
Hány olyan muszlim van az elmúlt 20 évben, hány olyan muszlim terrorista volt, aki ott született, ott szocializálódott, és egy gombnyomásra aktívvá teszi őt a dzsihád.
Az elvakult hit.
És ott szunnyad. Ezzel a kulturális őrülettel állunk szemben.
Jó, de ne felejtsük el, szóval a demokrácia...
Bocsánat, kérek, a Likertornyok lerombolásakor derül ki, hogy az elkövetők is ott éltek, vagy ott is születtek.
Születtek, ilyen legtöbben.
Kitűnő, számítástechnikai mérnök volt az egyik, megbecsült munkája volt, jó egzisztenciája, jött a Bin Laden a parancsa, és aktívvá vált.
Jó, de a demokráciáknak ez a, hogy mondjam, rákfenéje, vagy a visszacsapása a saját
rendszerre. Ezt nagyon jól mondod.
Nem tanul, mert demokráciában jutott hatalomra Adolf Hitler, és demokráciában bejáratott demokratikus játékszabályok között születnek ezek a szörnyűségek is, a legújabb kori szörnyűségek is. Magyarán megmondva, ha a demokrácia belenyugszik abba, hogy hát mindenkit én edukálok, a magam értékrendszerét közvetítem, ezt mindenki megtanulja, és természetesen majd követ is,
és nem
akkor óriási hibát követ.
Mi a megoldás, Zoli, akkor ne inkább ne legyen demokrácia?
Nem. Azt mondom, a demokrácia tanuló képességét.
És önvédelmi képességét. És azt kéne elfelejteni, amire Tilma József filozofus hívta fel, nagyon érdekes módon. fel a figyelmet, felejtse el az európai kultúrán és jogrendben felnőtt ember, hogy más kultúrákban ugyanilyen jogrend van. Az egy emberi jogok egyetemes nyilatkozata azért volt baromság, mert nem egyetemes. Mert azt mondd el Pakisztánba, mondd el Marokkóba, és akkor néznek rád, mint borjozó, ez hülye. Nincs becsülete a szabadság, egyéni szabadságnak, a nőnek. Sorolhatjuk, de ők nem is akarják. Ez egy illúzió, hogy az euróatlanti zsidó-keresztény alapú etikát bárhol megeszik és tetszik nekik.
Hát igen, ez is igaz, persze, és ez mind növeli az emberekben a félelmet, az aggodalmat, hogy igen, beengedjük ezeket az idegeneket, és mi lesz, itt felforgatják, ami megszokott, és általunk nagyjából tisztelben.
És érthető egy csomó helyzetben.
Igen, de közben az a pakisztáni lehet, hogy nem ért egyet azzal, amit te hogy leírtál, hogy a pakisztáni így meg úgy, bár abban nevelkedett, szocializálódott, de elege volt abból, és elindul, veszi a vándorbotot, vagy felszáll egy motorbiciklire, vagy repülőre, és eljön Németországig, vagy Angliáig, mert azt mondja, én mégiscsak itt akarok élni, és a többségük tud is élni. Hát Londonnak a főpolgármestere most már több egyszer megválasztva egy pakisztáni származású. A volt konzervatív miniszterelnök indiai származású.
Akkor mit csináljunk azzal, hogy a másik oldalon meg ott vannak az iszlám terroristák?
Én csak azt akarom mondani,
mit lehet kezdeni ezzel?
Miért nem az ítélő
iszlám közösség lép fel az iszlám terrorizmus? Hát mondták Franciaországban, ahol 6 millióan élnek, hogy 6 millió embernek nincs szava, amikor saját közösségük, saját mecsetjeik vannak.
Akik ezt meg akarják akadályozni, azokat elhallgattatják. Nagyon komoly eszközök állnak rendelkezésükre.
Teszed fel a kérdéseket, és ezek a kérdéseket nem egy rádió stúdiójában kell, vagy kellett volna 10-20-25 évvel ezelőtt föltenni, hanem az államban, az oktatásban, a rendfenntartásban, a politikában, hogy hogyan fogadjuk, ha lesz, meg volt jósolva. Nagy migrációs hullám meg volt jósolva. Senki nem tette föl a kérdést, hogy mit teszünk azzal, amikor azoknak a kultúráknak a tömegei, akik nem a mi hagyományos kultúráink értékeit képviselik, azok tömbszerűen betelepülnek ebben a kultúrába, és valamilyen módon reagálni fognak rá. Hogyan reagálunk mi erre? Mit várjunk el tőlük? Milyen feltételeket szabjunk? Milyen feltételeknek feleljük meg? Ezek a kérdéseket, ha föl is tették, senki nem mondta meg.
Huntingtonk feltette ezeket a kérdéseket, elég erőteljesen. Én emlékszem, hogy értelmiségi...
Kicsit durván is, úgyhogy nem akartuk elfogadni.
Nem akartuk elfogadni.
A
válaszokat nem akartuk elfogadni, a kérdéseket, az rendben volt. A válaszok nem születtek meg sehol.
Valószínűleg a lényeg, mint annyi minden egyébben az életben, a mérték a lényeg, hogy
hányan,
ugye a 2015-ös nagy szíriai háborús válság után, amikor elindultak a hatalmas tömegek, értettem én, és szimpatizáltam is azzal a merkeli reakcióval, hogy most akkor engedjük be őket, hiszen olyan tragédia van. De utána megpróbálták persze ennek útját állni, megállapodtak a törökökkel, de Európa valahogy nem állt rá arra az új hullámhozra, hogy igen, veszély van a közvetlen közelünkben, sok ember életveszélyben el fog jönni, és itt menedékjogot fog kérni, de csak óvatosan, mértékkel engedjük be őket, mert ha hirtelen ennyi embert eresztünk rá erre az európai társadalomra, igen, akkor megbomlik a normális társadalmi rend, és ugyanaz ez érvényes Amerikára is. Persze Amerika egy bevándorlószág Amerikában, vagy alapvetően. És ezzel ők együtt is tudtak élni. De ha egyszerre, mint az elmúlt években millió számra jöttek be, akkor nem tudják igazán befogadni. Tehát mindent valamilyen kiegyensúlyozott mértékkel kellene kezelni.
Zoli is azért mondja, hogy ezeket a kérdéseket fel kellett volna tenni, és a válaszokat kellett volna
magát
keresni.
A fogalmat, hogy illegális bevándorló, azt azért érdekes lehet, és érdemes lenne közelebbről megvilágítani, mert nagyon nehéz egész pontosan meghatározni, hogy ki az, aki joggal, és ki az, aki jog nélkül kerül be egy országba.
hogy azt látjuk, ajta, hogy az ott szülött, ott született.
Az egy másik idegen, történet.
És na, ettől persze tök mindegy, hogy az valaki legálisan vagy illegálisan, mert ugyanúgy válhat olyan
igen, csak hogyha egyszer valahol korlátot akarnak szabni annak, hogy az beözönlő és a mértéktelen mennyiségű külföldi olyan ember, akik olyan helyről jönnek, ahol, ahogy te is mondod, más kultúrából, hogyha őket úgy engedik át a határokon, hogy ott tényleg nincsen semmiféle szűrés, akkor nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy
az első lépés a szűrés, adott esetben másik lépés a fogadás, mivel fogadom, azt mondom, gyere be, foglalj el valami helyet, tedd le magad valahol, aztán majd valahogy megvagy, és nem szervezem meg a társadalmat a fogadásodra, az alkalmazásodra, az iskoláztatásodra, a vallásodra, hát a befogadó társadalmaknak föl kell, vagy föl kellett volna készülnie, nem úgy, hogy te valamiben gyengébb vagy szegényebb, vagy lesajnálni való, vagy mások, hanem megadni a pályát. Nem kapták meg a pályát. Ez kiradikálozott, radikalizálódott, aki nem találta meg a helyét.
Bezzeg Orbán tudja a megoldást, mert ő szerződéses alapon hozza őket, ellenőrzött körülmények között, és a szerződésben meg az is benne van, hogy mecsetet építenek, mégpedig a Rákos rendező.
Emlékezzetek vissza arra, hogy mielőtt kirobbant ez a 2015-ös menekültválság, volt egy olyan terv, nem is tagadták, hogy a törökök egy hatalmas beruházással Budapesten egy óriási mecsetet építenek.
Nagyon nagy tiltakozás volt természetesen, és
az a menekültválság után az egészet el is mosta. Most, hát ha fizetnek ennyi, ha hoznak ennyi pénzt, és beruháznak,
legyen mecsetjük. Talán tudod, nem készül rá szépen. Felkészíti a
társadalmat. De azt mondom, hogy ha mértékkel, és miért ne jöhetnének ide akár arabok, akár más muszlimok élni, ha nem tömegesen jönnek, olyan mértékben tömegesen, hogy felborítják a társadalom szerkezetét. Ráadásul ez az ország sok szempontból különböző, mint egy Németország vagy Nagy-Britannia, nem csak a hagyományai, a múltja miatt, a kapcsolódásai miatt más népekkel, más országokkal, de a magyar mindig egy elszigetett nyelv és társadalom és kultúra volt Európában, jobban félti magát. Tehát értem én az összes meggondolást, félelmet, de ettől még látjuk azért Budapesten is, hogy igen, vannak itt, élnek itt muszlim nők, arabok és mások, és nem is baj, és hát nem is bántanak
senkit.
Természetesen mondom, ha az arányokat, a méreteket, a beilleszkedés lehetőségét megteremtik,
odaadni a területet,
az egy
nem
másik
kéne átadni nekik,
az nem is róluk szól, az Orbánék pénzéről szól.
Különben is mi a sztán országokhoz tartozunk, például a Bingisztánhoz, Kazaksztán, Azerbajdzsán, és oda tart. Szóval, hogy azért vannak nekik keleti kötődéseik, mondta nekünk a nagymester, de azért arra senki nem számított, hogy 10 millió fölött van ennek a Majka klipnek a megtekintése. Ez nem egy zenei történet innentől kezdve.
De szerinted ez mivel?
Ez egy lakmuszpapír.
Azt mutatja, hogy a primitív szinten most érte el.
Ez nem primitív szerintem, hanem most értük oda, hogy nagyon sok ember ugyanazt érti, amiről mi beszélünk évek óta.
Érdekes, hogy mindenki.
Ne arra, hogy ez nem primitív. Ez egyáltalán nem primitív, ez egy nagyon-nagyon ügyes bohózat.
Nem, én most nem leszolom a Majkát, bocsánat, én azt akarom ezzel mondani, hogy egy olyan szintű értelmezés, amilyen fölött volt eddig mindenféle értelmiségi magyarázat, és most egyszer csak elérte, igen, és most egyszer csak elérte ott azt a vonalat, amin már egy csomóan megértik, azok is, akik eddig nem értették.
És külföldön
ez a primitívséget ezt értettem.
Tudod, hol van ez a vonal, ez az érdekes, mert mi mindnyájan azt mondjuk, hogy hát ugye, akik napi munkaszinten foglalkozunk ezzel a szennyessel, amit körülöttünk kavarog, hogy hát mióta mondja mindenki, hogy itt lopnak, csalnak, hazudnak, elviszik a pénzt, az országot eladják, stb. Ezt mondta már a Gyurcsány, a Márki-Zay, a Tisza, mit... Miért most robban a puliszka? Egyszerűen azért, mert szerintem a Majka valamit ráhibázott. Nem az volt a probléma, vagy nem az volt az igazi probléma. Az valahogy mindenki el tudta viselni, mert föl se tudta fogni, hogy mennyit lopnak. A Majka azt a gondolatot hozta, hogy átvernek.
Hát, bocsánat, a Majka sikere nem lenne a Tiszapát sikere nélkül, mert az ébredés ott kezdődött.
A dologban van egy szinergia, de a lényeg az, hogy azt a fajta szégyen érzetet ébreszti fel bennünk, hogy engem most most jövök rá, hogy becsaptak. Nem csak ellopták a pénzt, úgy lopták el, hogy tőlem lopták el, és úgy lopták el, hogy közben becsaptak.
De az, hogy meg is mondja nyilvánosan ilyen mennyiségű ember számára, azért ehhez az kellett, hogy legyen egy előzmény, amiben benne volt, hogy valaki oda mert állni közülük, és azt merte mondani, hogy ezek csalnak, lopnak, és
amit hiába mondtak korábban százan, nem volt hatása.
Hát így, igen. De a Majkát ő húzta át, persze. Így
van, ez természetes, de szerintem ez a lényeg. Mindenki érezte már ezt a teljesen, hogy mondjam, elemi szégyenérzetet, amikor rájövök, hogy becsaptak, megcsaltak, és akkor följön. Na, ez sokkal erősebb, sokkal természetesebb.
Ez a lelkekhez.
Belülről jön, mint az, hogy valaki a költségvetésből elvitt akármennyi milliárdot.
Ez ott kezdődött, amikor a kegyelmi botrány robbant ki. Akkor értették meg nagyon sokan, amit addig is hallottak, tudni lehetett, ha nagyon akarta valakit. Persze itt és itt tudom bizonyítani, hogy ezek milyen álszentek, hazugok, csak vizet prédikálnak, bort isznak, ha nem viszkit. Igen, mindent tudtak. Még az egyszerű ember is. De ott egy nagyon konkrét esetben derült ki, hogy hogy ezek pedofilokat védenek, hogy ezeknek semmi se szent, egy pillanat alatt söpört, minden magyarázat nélkül, nem kellett hozzá semmi, ott bomlott meg az egész rend, mert amit addig mindenki tudott, hallott, jó, hát egyik olyan, mint a másik, na de azért ez már túlzás, ezt már nem tűrhetjük. Erre épült rá aztán a politikai mozgalom, és ezek után szerintem Majka se tudta még tavaly nyáron, amikor forgatni kezdte ezt a klippet, hogy pontosan ebbe talál bele, és nem gondolta volna, hogy több mint 10 millióan nézik be, de ő is megy meg, hanem ő is érezte, hogy valami történik, nekem is itt erről van mondani valóm, és el tudok jutni emberekhez, és a dolgok így találkoznak, ahogy lehet, hogy még ez a, bocsánat, Rákos rendezői ügy is találkozni fog, mert egyszer csak látják az emberek, jó, hát tulajdonképpen felhőkarcolókkal elvileg nincs olyan sok probléma, miért ne lehetne ott a szemét helyett egy szép új negyed, na de, hogy ezek mit üzletelnek ott ez arabokkal, akiket egyébként utálnak, meg minden rosszat elmondanak róluk, most nem számít most a pénz, szóval hirtelen jönnek össze egymásra, tevődnek és épülnek ezek a dolgok, benne Bingisztán és Majka.
Na de ki emelte föl az ujját, és ezt kinek kell megköszönnünk? Orbán Viktor, mert amikor kirobbant ez a dolog, én szerintem ez pontosan egy hétig tartott volna, mint ahogy szokott.
De?
És az Orbán fölemelte. Ja. Azt mondta, ez tűrhetetlen.
Uh-huh. Hát igen,
lemond az államelnök, lemond az igazságügyminiszter. Hoppá, mondta erre a öntudatlan magyar, aki én vagyok, hogy tényleg, hát már a Viktor is azt mondja, na ettől a perszőke, na most ez gyújtotta meg szerintem a kanócot, és most próbálják a kanócra a homokot, hogy hát a sikerül, mielőtt elér a lőporos hordóig, mert még nem ért el, csak elérhet.
Mondjatok meg nekem valamit, amit én nem tudok, mert nem figyeltem korábban, hogy a Majkának voltak hasonló szövegei régen is.
Voltak.
Ilyen típusú?
Neki már volt olyan klipje, ami kiverte a biztosítékot, nem volt ekkora hatása, de volt. Tehát közéleti dolgokban, néhány évvel ezelőtt már
kezdetén volt. Aztán egy ugye átment ilyen limonádéban. De
és ő vajon most hol látja magát? Tehát
valahol a családjával külföldön jár, és nagyon jól érzi magát.
Nem úgy gondolom.
Azt mondta, hogy ő nem mond semmit többet, ő ezt tudja,
nem akar politizálni, ő nem ezt a politikában.
Ez nekenjék össze. Egyéb iránt, de azt kell mondjam, hogy szerintem zseniális a szöveg, a dramaturgia,
ott van a helyén,
az összes szimbolikája, egyszerűen.
Jó, hát ez van olyan, én távol álljon tőlem, hogy akár tudatosságot, akár mit feltételezek, ugye politikai tudatosságot és szándékot, és kinyilatkoztatási vágyat feltételezek a Majkáról, ő ezt egy piszok jó gegnek tartotta, és bevágott.
Egyébként a mai politikusi modellbe illik akármelyik oldalra. Igen. Hogyha ki akarom figurázni, akkor illik a korrupt, a megalkuvó, az ügyeskedő, a hazudó, a nagyot mondó, a hamis tényeket hangoztató, minden, igen. Minden illik
rá. Dr. Máriás a képzőművész.
Igen.
Emlékeztek rá, hogy amikor Kunce itt dolgozott a Klubrádióban, akkor a műsorában rendszeresen mondott jegyzeteket abszurdisztáról. Igen. Nagyon igen. Találó igen. Volt, nagyon szellemes, igen. Pontosan leírta a magyar valóságot.
Ezt a szóhasználatot sokan.
De nem ütött. Nem ütött. Bár az emberek tudták, igen, igaza van, szerették is nagyon sokan az ellenzéki szavakat.
Ilyen jóját is a hallgatók.
De ez a bingisztán, ez valahogy úgy az emberek érzelmeire hat sokkal inkább, hogy
könnyebb megfogni. Erre mondtam azt, hogy nem primitív, hanem egy olyan szinten, olyan színvonalon mondja el, amit nagyon sokan megértenek.
Ez a hogy lehettem én ilyen hülye? Szóval ennél zavaróbb, ennél idegesítőbb, ennél dühítőbb érzés nincs, mikor rájövök az itt a piros, hol a pirosba, hogy ez egy átverés volt. Igen, jó. Pedig azt hittem, hogy itt most hát láttam a másik nagy, hova tette, akkor most én is tudni fog. Ugye van ez a próbajáték, amikor a beépített emberek úgy csinálják olyan lassan, hogy a hülye kívülről nézze, azt higgye, hogy ő meg fogja találni, és akkor beugrik, és nem ezt
itt a piros, vagy. Hol a piros, tessék, itt van Orbán vagyon nyilatkozata. Na, láttak valamit?
No, egyébként a Tiszapártot, ha már említettük, a legújabb mérés megint növekedés mutat, tehát 7% a biztosan választ körében az
kicsit
előnye.
Lassult, azt olvastam.
Hát még
a
jó.
Növekedés
hát, most
lassult.
Azért bocsánat, hogyha azt a sebességet tartja másfél évig, hát akkor be kell vonni Szlovákiát is, mert akkor nem lesz elég a magyar népesség, hogy ezt a lineáris növekedést tartsa tovább. De ez még mindig tart, és még mindig nagyon erős. Mindenki azt kérdezi, hogy ki tart-e?
Hát igen, ez a kérdés.
Hát erről van szó. Erről van szó, hogy több mint egy év van még a következő választások. Rengeteg dolog történhet. Történhet, hogy mondjam, olyan dolog, hogy az a fajta pechszéria, ami a Orbán szerencse diadal menetét most követi, hogy szinte egymásra tolulnak az ügyek, hogy a Gyuri is mondta, hogy nem arról van szó, hogy jönnek egymás után az ügyek, egymásra erősítenek.
Ha most nagyon rossz menetbe kerülnek.
Szinergiában vannak, és hát ugye ez a röhely, hogy miközben a megnyertük az amerikai választásokat, ugye mi magyarok, most hallottuk, hogy ez most már ugye miniszterelnök.
Most már hivatalos.
Hivatalos, így van. Miközben ott még ugye fölfelé megy ez a dolog. Ha körülnézünk ugye a Szerbiába, Szlovákiába, Orbán esetében, minthogyha hogy mondjam, lendületét vesztette volna.
Most sem.
Igen, tehát
egy lelődik egy paradigmaváltás.
Mi korábban kezdtük, és hamarabb teltünk el tőle, úgy értem az átlag politikafogyasztó vagy.
És érdekes, hogy visszajönnek a dolgok, mert ugye Orbánnak az se jött be, ő említette fel a Covidot, és dicsekvésképp, hogy milyen jól kezelte a magyar, úgy ütött vissza, hogy az a 47 ezer, nem tudom hány száz halott Magyarország lélekszámához nézve egyik legmagasabb halálozási arányból, ami a Covid-nak köszönhető, és akkor előjön, bocsáss meg, a lélegeztetőgép biznisz, előjön az egészségügy szétverése, hogy magára látja
az oltás, a kínai oltás.
És közben 70% az országnak influenzás, és a, ugye ezek az influenza statisztikák. Épp most olvastam, hogy
nagyon erős.
Hogy iszonyú erős influenza járványra.
Szóval
még ez is oldalba lövi.
És
ezt
nincs oltóanyag. Pedig ez hónapok óta mondják
hát
sokan, hogy kellene.
A magyar ezt is megragadta azzal, hogy hamarabb, és hamarabb. Nagyon pontosan számolt be arról, hogy mi történt. Elég komoly kutatások lehettek ott a háttérben, amiknek a következményeit
hát elmondta. Reménykedhetünk, hogy itt valóban a repülőrajt úgy beindul, és olyan fantasztikus fejlődés lesz. Minden lélegezte. Tehát lélegeztetőgépre szükség lesz, hogy a
lélegeztetőgépeket a raktárakból a repülőre.
De azt kérdezted, hogy kitart-e? És azért arra én is kíváncsi vagyok, kire gondolsz, kitart-e a Magyar Péter, vagy
nem
kitart-e
a
az ő közönséget, vagy kitart-e az a PES sorozat, amiről most a Zoli beszél. Tehát itt azért sokféle dolog.
Az évezze az, amit én is feltettem egyik műsorban, azt a kérdés, hogy jön-e olyan esemény, ami Orbánt mindig kisegítette, és Zoli már utatta, mindig meg tudott lovagolni nagyon ügyesen, hol egy menekültválságot, hol egy külföldi esemény, stb. Nem úgy néz ki, mert rossz lóakra tett, én szerintem. Folytassuk a beszélgetést.
De csak egy másodperc, hogy mi lesz akkor, hogyha beválik az, amit Orbán jósol, hogy itt eljön a béke, gazdasági fellendülés, nekünk van a legjobb kapcsolatunk
hát
Amerikával,
az egyetlen lehetőség.
Oroszországgal mi tartjuk fönn a legjobb kapcsolat, most ismerte el először, hogy a legjobb kapcsolatot
most,
Oroszországgal, mi tartjuk fenn, Kínával is a legjobban vagyunk. Mi van, ha mindenben jön? Ki lesz az ellenség?
Nem úgy néz ki.
De addig,
nem kell félni,
de már létrejött valami, a, hogy mondjam, ha nem is a bizalmatlanság, de a kétkedés már nagyon szélesen lecsörgott a társadalomban. Sokkal, épp a Majka szám és sok minden egyéb miatt sokkal mélyebben lecsorgott. Tehát, hogy mondjam, nagyon nehéz lesz visszaszeretni.
Ugye ez egy spirál.
Azért próbáld
ez
meg.
Ez egy próbáld meg, szerezd vissza. Tehát az, hogy Paksról elkezdik elbocsátani az embereket, a paksi orosz beruházó becsődör egy korrupciós botrány miatt, hogy ez az általa szimbolikusnak tartott, és mindenképpen ilyen
hősköltemény. Nem sok szó róla azért, hát, a nagy politikában pillanatilag.
Ez se jön be nekik, igen. Na jó, azt akartam mondani, hogy Váradi Júliával, Bolgár Györgyel és Horváth Zoltánnal még gyorsan folytatjuk a következő 11 percben a beszélgetést. Azt mondják sokan, hogy már belülről is bomlik a Fidesz, és az integritás hatósággal kapcsolatos ügyek ezt mutatják, hogy egymást kezdik nyírni. Tehát az elnökét most lerohanták, házkutatás azért, hogy állítólag a felesége használta egy autót, ami egyébként az ő személyes vezetői használatára biztosított gépjármű, ami egyébként szabályosan elmondása szerint használható a családtagok számára, kerestek valami fogást rajta, miért?
De nem is találtak.
Nem, egyelőre nem, de már meghurcolt ember.
Hát tudjuk, hogy miért. Hát minden, foglalkozik Rogánnal, foglalkozik Mészáros Lőrinccel, utána néz annak, aminek utána kell nézni.
Túl komolyan vette a feladatát ezek szerint. Igen. Ja, hogy a Rogánféle költést akarta vizsgálni,
igen,
emiatt?
Például emiatt, aha. Meg a Mészáros Lőrincc ügyeibe is elkezdett belenézni, úgyhogy minden ok megvan arra, hogy ezt az ember...
arra szólnak, hogy van egy ember, a Suha György, egy diplomata, akit ismertek, aki most azért van hosszú hónapok óta előzetesben, mert ő volt az, aki rávilágított egy ügyre, ami kellemetlen volt a Fidesznek. Mi is volt az ügy, most hirtelen kiment a fejemből, nem tudom, olvastátok-e. Ő a csádi ügyet, ő magyarázta el, hogy mennyire értelmetlen oda menni magyar érdekeknek.
Hát annyian mondták, hogy Csádba mi keresni valónk
van. Ahol meghalt egy magyar tisztázott körülmények között, ahonnan hazahozták a Orbán Gáspárt, mert ott lázadás van, és ő elmagyarázta, mint tapasztalt diplomata, hogy ez egy teljes mellifogás.
És akkor tényleg azt kérdezett, hogy miért van börtönben?
Hát azért annyira durva a Navalnyira passzol, hogy ez
hát
már.
Azért Csádot mindenki elítélte az ellenzéki politikusok oldaláról, de akár szakértők oldaláról is. Hát még az egyelőre szabadában lévő újságírók közül is sokan, vagy legalábbis nem értették, mi a fene ez. De hát tudjuk, hogy Magyarország afrikai nagyhatalommá akar válni, ezért vagyunk ott, és most Szijjártó Péter elmondta, hogy a ruandai azt takarodjanak a kongói népi azt demokratikus köztársaságból.
Valóban.
Érdekes, ezt a mondatot még Oroszországnak egyszer sem mondta.
Így van.
Pedig itt vannak a szomszédban. Éppen Ruanda az a legfontosabb, az a legnagyobb veszély a világra.
De ezek csapkodnak össze-vissza, vagy mi ez?
Mondták, volt valami kispesti nyilas nemzetvezető, amik a helyi labban annak idején 44-ben azt írta, hogy e helyről óva intem Amerikát. Most valahogy Szijjártónak az ökörázása egy kicsit elemlékeztet, de az, hogy bomlik vagy omlik, az nagyon valószínű, hiszen azok a rossz szankciók, tehát helytelen szankciók, amiket ugye Brüsszel velünk szemben alkalmaz, azok bizonyos mértékig elapasztották azt a szétosztható pénzmennyiséget, és nem véletlen, hogy belerohantak ebbe a Maximini rákos palotai, mit tudom én.
Na, tehát onnan akarnak pénzt szerezni, persze, meg Kínából akarnak pénzt szerezni, meg olyan, amit az utókon kell visszafizetnie, és ezt egy, nem nekik.
És ezt azt kell mondjam, mesterien csinálták, mert most tulajdonképpen most vizsgázik a magyar ellenzéki politika az én szemembe. Ugyanis, ahogy én elnézem, egy dologról szívesen a vágyainkat követve elfeledkezünk, hogy két elővásárlási jog fut pillanatnyilag Dubaj esetében. Ők nagyon előrelátóan benyomtak egy Stroman céget elővásárlásnak, és úgy tudom, hogy a hatályos magyar jog szerint az eladó dönt felől, hogy melyik elővásárlási joggal rendelkezésére bocsátja az eladandó ingatlan. Magyarán megmondva, a Budapest kvázi egyenlő eséllyel, jogilag egyenlő eséllyel indul a megvásárlásért azzal a Habonyhoz, és nem tudom kihez még köthető
tulajdonosi csoporthoz. Budapest vagy
Na most nyilvánvaló egy abszolút politikai döntés, hogy fognak erről dönteni, de például erről alig esik szó, és még mindig ott van az állam visszavásárlásaiga. Magyarán megmondva, a papírforma szerint Budapestnek ezt el kell buknia, de ami politikai haszon lehet abból, hogy ez a meccs így lemegy. Ha a ellenzék a semmi más nem csinál, csak a Budapest főváros közgyűlésén elhangzottakat amiket a fideszesek mondta, pontról pontra, betűről betűről, mondatról mondatra, tégláról téglára kielemzi, és a következő nyárig, vagy a választásokig ügyesen használja, akkor válaszolunk arra is, hogy elfogy-e vagy nem fogy-e a rendület.
Hát nem beszél arról, hogy az is óriási dolog, hogy ebben az ügyben a fővárosi közgyűlés összefog. Azért erre sem
ebben
számított.
Ebben az ügyben nagyjából igen.
Mármint kivéve a Fidesz.
Ez mondjuk rávilágított arra, hogy azért a Tisza párt és a többi ellenzéki párt együttműködése hát nem tökéletesen olajozott, de hogy mi lenne a helyes út, azt persze nehéz megmondani. De Magyar Péter politikai érzéke változatlanul jól működik, és valószínűleg ez magyarázza, hogy egy kicsit még erősödni is tudott az elmúlt hónapokban, pedig az ember azt gondolta volna, hogy hát egy idő után ez ki kell, hogy fulladjon, annyi támadás éri meg, nem tud magának akkora nyilvánosságot szervezni, mint a Fidesz az ellene irányuló támadásoknak, de mégis kezdted a Covid-dal, vagy utaltál a Covid dokumentumfilmére Orbánnak, hogy milyen jól kezelték ezt, ott is elővágott. Leült a Facebookon, a Kulja András nevű doktor, európai parlamenti képviselő, és elmondták, hogy mi történt, hogy történt, milyen gyalázatok, micsoda disznóság, hogy ment szét darabokra az egészségügy, és milyen súlyos felelőssége van a kormánynak, vagy ebben a Minimaxi Dubajnak az ügyében magyar kiteszi a Facebook oldalára, hogy ez lesz az Orbán kormány bős nagymarosa. Ez egy újságírói, ha tetszik, jó meglátás, vagy geg, igen, de mégis azt a politikai érzéket mutatja, hogy igen, ráérez, hogy egy hasonló jellegű megaberuházás, rengeteg állami pénzzel, propagandával megtolva, aminek az előnyeit is föl lehet sorolni, annak idején is próbálták, kormány oldalról is, mások is, még szakemberek is, ennél is lehet mondani, hát de legalább valami épül ezen a szörnyű területen, de ugyanúgy bele lehet bukni. Ez is hozhatja magával az Orbán rendszer szétesését, vagyis az ő politikai érzéke változatlanul éles, világos, jó ütemű, és ha ezt fent tudja tartani még egy évig, és néhány emberrel ki tudja egészíteni a csapatát, mint például ezzel a Kuljával, aki ebben jól szerepelt, Tar Zoltán.
Igen, most az ember, aki már valamennyire
de a veszélye, hogy ott van Raskó György, az agrár közgazdász, aki ugyan nincs benne a Tiszában, csak úgy tanácsokkal támogatja, de abban a pillanatban, amikor először kimondta, hogy én ott vagyok Magyar Péter mellett, ezt és ezt mondom neki, és segítek neki, hát azt a támadás sorozatot, amit ellene a kormány propaganda intézet, azt valószínűleg kevesen fogják kibírni. Úgyhogy sok a kérdőjel még, de egyelőre Magyar Péter, mintha érezné, hogy merre kell előre menni.
Van nekik erős emberük, Dajcs Tamás. Hát annyira jó kommunikátor, igen, hogy az arcáról le lehet olvasni minden, nem is kérem, hogy megszól. Hát
nem is a kommunikátorságával van a probléma, hanem a nyelvtudás.
Érdekes, hogy itt is, hogy megint szerintem az értelmiség, meg bizonyos értelemben az ellenzéknek a viszonylag, hogy mondjam, a politikussá, illetve a politikai alkalmatlansága jött föl. Mindenki a kiejtésén és a nyelvtanánja
javajgott. Amit mondott, arról nem beszélne.
Ez az ember 15 éve ott van azért, igen, nem azért, hogy elmondjon egy nyitóbeszédet, vagy fölszólaljon, hanem a folyosókon barátságok, a politikai
és
barátságokat,
a szövetségeket,
köszön, érveljen, meggyőzzön, híveket hozzon, ez a pacák, ez, hát ha hajlandók megtanulni az európai parlamenti képviselők magyarul, akkor talán, főleg a nők, de hát most elnézést a rossz ízű megjegyzés.
Zoli elhozott, igen, ez nagyon sok helyen, hogy ezért volt kint 15 éve, idáig jutott, mit csinál akkor, ha nem él egy multikulturális idegen nyelvű közegben,
ki és
még beszélgetni se tud. Hát szóval ez tényleg nem vérlázító, hanem annál sokkal súlyosabb.
Nevetséges volt, olyan volt, mintha a folyosóról belögték volna, hát a biztonsági őrt, hogy vezess már le ezt az ülést,
nagyjából itt körülbelül nem számított rá.
Mert a Szájernek legalább volt egy kör, akivel ő jól tudott bensőségesen beszélgetni.
Hát ez az ő aján. Hát szóval szép lassan a végére érünk ennek a mai hetes stúdiónak. Köszönöm szépen.
Lenne annyira.
Lenne még itt Várajdi Júliának hiányérzete van. Odaadom a listát, hogy mit nem beszéltünk.
Nem beszéltünk a magyar filmről.
Majd te fogsz eleget beszélni, mert a filmkritikusok díját adásáról mész. Pénteken vettük fel az adást, hogyha valaki számon kéri rajtunk az aktualitást, tehát ez egy nappal később hangzik el. Horváth Zoltánnak is és Bolgár Györgynek is köszönöm. A mai műsort Józsa Márta szerkesztette, munkatárs volt Csernyászki Judit, technikai munkatárs pedig Horváth Ádám. Nekik is köszönjük, önöknek a figyelmet, Rózsa Pétert hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.